Olvassuk együtt Isten szavát a Filippibeli gyülekezethez írt levélből, a negyedik részből, a negyediktől a hetedik versig terjedően, eképpen. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Pontosan egy évvel ezelőtt, az előző év utolsó vasárnapján ugyanígy álltam itt a szószéken, mert ez a szolgálat jutott rám. Akkor arról beszéltem, hogy Istennek terve van az emberrel, terve van velünk. És hogyha visszatekintünk, akkor látni fogjuk azt, hogy ez hogyan is bomlik ki az életünkben, hogy hogyan hordozott eddig is bennünket, és ha előre tekintünk, akkor a múlt fényében tehetjük le az ő kezébe az életünket. Nem tudva azt, hogy mit fog hozni a 2008-as esztendő. És most itt vagyunk. Ennek az esztendőnek is a végén, és visszafelé tekinthetünk. Valóban így volt-e ez? Valóban átéltük-e, hogy Isten hordozott bennünket? Mert nagyon-nagyon sok dolog történt, egyrészt az országgal, a népünkkel, másrészt a gyülekezettel, illetve egyénileg valamennyünkkel külön-külön. Nagyon sok politikai döntés született, amely az életünket befolyásolta, amely meghatározza a pénztárcánkat, és amely kihat így a hétköznapjainkra. A gyülekezetünk is megváltozott, hiszen új épületrészünk van, új termek, átrium, konyha, mely nagyon-nagyon sok lehetőséget tartogat a számunkra. Sokan úgy voltak vele, hogy nem szabad ilyenkor építkezni, ilyen gazdasági körülmények között. És bizony-bizony megint kiderült, hogy az Isten gondolatai nem az ember gondolatai. És amit ő eltervez, azt ő véghez is tudja vinni. És most hálát adhatunk. Hálát adhatunk, hogy vannak új közösségi tereink, ahol összegyűlhetünk, ahol a gyönyörű bútorokon leülhetünk, beszélgethetünk, együtt lehetünk, találkozhatunk. Hogy van egy olyan konyhánk, ahol nem csak egy dolgot lehet egyszerre csinálni, mondjuk teát főzni, hanem mellette mosogatni is lehet, és van hely arra is, hogy valaki esetleg leüljön enni. Nagy dolog ez. Vannak új mellékhelyiségeink, olyan iroda, ahol bárki be lehet vezetni egy beszélgetésre, méltó körülmények közé. Van miért hálát adjon az ember. De ha visszatekintünk, akkor nem csak fizikai dolgokban történt sok-sok változás, hiszen vannak olyanok közöttünk, akik az elmúlt év során érkeztek közénk, és egy évvel ezelőtt még nem éltek itt a padsorokban. És vannak olyanok is, akik már nem lehetnek itt közöttünk. Talán azért, mert elköltöztek. Vagy azért, mert különböző betegségek miatt most nem lehetnek itt közöttünk. Esetleg azért, mert elmentek a minden élők útján. Vannak olyan családok, ahol kisgyermek született, és hálát lehet adni az új kis jövevényért. És vannak olyanok, ahol kevesebben ültek az ünnepi asztalnál. Tudom, hogy vannak olyanok, akiket elbocsájtottak ebben az évben a munkahelyéről, és azóta is megélhetési nehézségekkel küzdenek. De egészen biztos van olyan is, aki előrébb lépett a munkahelyén. Van közöttünk olyan, aki talán egy évvel ezelőtt nagyon-nagyon szomorú volt, most pedig nagyon boldog. És lehet fordítva is. Hiszen sokféle helyről érkeztünk, sokféle életkörülmény közül. 2008-as évben sok minden történt az életünkben. Nagyon sok változás, volt benne jó is, és volt benne rossz is egyaránt. Az azonban bizonyos, hogy Isten jelenlétét érezhettük az életünkben. Újra és újra átélhetjük az ő vezetését, a megerősítését, a szeretetét. Még a legnehezebb körülmények között is. Azt, hogy valóban terve van az életünkkel. És ezért bizony lehet hálát adni, és ennek lehet örülni is. Az előbb felolvasott ige szakaszban megszólal a hálaadásnak a hangja, illetve az örömé, a békességé és a szerénységé. Azért valljuk be, hogy így áttekintve gyors léptekben az elmúlt 12 hónapot, hát nem biztos, hogy mindig a hálaadás és az öröm szava jut eszünkben elsősorban. Nem olyan könnyű dolog ez, ha az ember az egész életére tekint. Azt mondja Pál, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. De hogy a csodában lehetne örülni mindenkor? Hogy a csodában lehetne örülni, amikor végignézzük az évet, és igen, voltak örömök, de van nagyon sok bánat. Vagy nagyon sok fájdalom, betegség, veszteség, bizonytalanság is mi sorolhatnánk. Nem igaz, hogy az ember szívében ilyenkor öröm van. Illúzió, hogy örüljön az ember. Még akkor is, hogyha Pál mondja ezt. Az apostol azonban nagyon jól tudja, hogy miről beszél. Nehogy azt gondoljuk, hogy akkoriban ez könnyebb volt. Hiszen az első század végén, ekkor már ott van a levegőben, hogy új rendeleteket adnak ki, és a keresztényeket elkezdik üldözni. Pál valószínűleg már előre látja, hogy milyen sokan az életüket fogják adni, valószínűleg a filippibeli gyülekezetben is. Hogy egyáltalán nem lesz könnyű a későbbiek során sem vállalni a hitet. És ha valaki, akkor Pál szájából ezek a szavak, amelyek örömre és hálaadásra hívnak bennünket, igencsak hitelesek. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy ő maga is börtönben van ekkor. Egy olyan élet után, amely mindenhol csak nem könnyű. Hiszen az egész élete arról szólt, hogy úton kellett legyen. Nem volt egy biztos otthona. Egy hónap itt, egy hónap amott, egy fél év itt, egy-két hét amott, úton lenni. Folyamatosan új emberek között lenni. Semmi biztonság, semmi biztos pont. Új közösségeket létrehozni, munkatársakat megbízni, kialakítani. Egy olyan életet élni, amely sok közösség tekint, mint tájékozódási pontra. Úgy szólni, hogy az emberek számára érthető legyen, Istenre mutató legyen, folyamatosan. Nagy-nagy felelősség ez. Nagy felelősség így élni az emberek előtt. Folyamatosan más környezetben, más emberek között, emberpróbáló felelősség. Különösen úgy, hogy az ember mögött még ott sincs a család. Hiszen ilyen körülmények között nem lehet az embernek családja. De vannak munkatársak, akik ugyanebben osztoznak az Úrért. Az Úrért szolgálva menni és élni így, gyülekezeteket létrehozva, élni az ő dicsőségére. Még akkor is, hogyha ez azzal jár, hogy az embert időközönként börtönbe vetik. Megkövezik, megvesszőzik, elítélik. És amikor Pál itt arról beszél, hogy mindenkor örülni és hálát adni, akkor is ott van a börtönben. Az élete végén is tudjuk, hogy már nem egészséges. És hogyha elolvassuk az előtte lévő fejezetet, akkor látszik az is, hogy tudja, hogy az élete vége felé közelít. Tudja, hogy már nem sok van hátra, és hogy valószínűleg kivégzés vár rá, ahogy ez be is következett. Nem igaz, hogy könnyű ilyen körülmények között kimondani az embernek, hogy örüljünk mindenkor. De aki ki tudja mondani, az hiteles ember. És nem igaz az, hogy akkor könnyebb volt, mint manapság. Nehéz volt. És nehéz napjainkban is. Ezért is hívja fel Pál nem csak az akkori ember figyelmét, hanem a mi figyelmünket is arra nagyon nyomatékosan. Kétszer is ott a levélben, ismétli, nagyon nyomatékosan, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Az Úrban. És ez itt a kulcs. Nem csupán arról van szó, hogy örüljünk mindenkor. Mert nem lehet örülni mindenkor. Ezt Pál is tudja. De az Úrban lehet övölni, nem pár szavára, hanem azért, mert az ember az Úrban valóban örülhet minden körülmények között. Pálnak is ezért lehetett öröme, a sok fájdalom nehézség közepette is. Az öröm ugyanis Isten lényéhez tartozik, hiszen nála van a teljes öröm, ahogy az egyik Zsoltár mondja. A teremtés alapvető vonása, hogy Isten az embert szeretetből és örömre teremtette. Hiszen nézzünk körbe a világba, mind a mai napig is milyen sok örömforrás vesz bennünket körül. A sokszínűségében, a különlegességében mindenütt új szépség van közöttünk. Új örömöt fedezhetünk fel. És amikor Isten látta, hogy az embernek nem jó egyedül, akkor alkotott mellé segítőtársat, hogy az embernek öröme lehessen egymásban. És Isten és a teremtett világ között akkor van rend, akkor van harmónia, hogyha Isten örömét lelheti a teremtményeiben, az emberben. Aki engedelmeskedik neki, amely őt dicsőíti az életével, a tetteivel, a szavaival. De az embernek is csak akkor lehet igazi öröme, hogyha Istenben talál örömre, a vele való kapcsolatban. Hiszen az örömünk forrása csak az lehet, hogy vele vagyunk kapcsolatban, neki élünk, vele vagyunk szoros kötelékben, neki engedelmeskedünk. Öröm forrása meglátni az Isten arcát, ahogy a prófétát és a zsoltáros írja időről időre. Felismerni a tetteiben őt, gyönyörködni az útjaiban, a törvényében, az igazságában, szentségében is magasztalni őt. És hogy még ennél is nagyobb öröm nekünk keresztényeknek, az, hogy örök életünk van. Ez a tudat hathatja át az életünket még a legesleges, legnehezebb időkben is. Pál maga beszél erről ugyanennek a gyülekezetnek a harmadik fejezetben, hogy mi nem csupán eddig tekintünk, ahol most vagyunk a pillanatig, hanem előrefelé. Így futunk, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Neki lehet feszülni, Istenre tekintve. Tegnap az egyik barátom mondta el, hogy neki olyan nagy örömforrást jelent, amikor nehézségei vannak az életben, hogy előre tekinted az örök élet a menny dicsősége felé. Hogy lesz gyöngyös kapu és aranyút, hogy ott az Úrral lesz örök dicsőségben. Mert örök életet szerzett nekünk a mi Istenünk. Hát mi ez, ha nem az öröm forrása, mondta ragyogó arccal. Ez az út ahhoz, hogy az ember élni tudjon. Ez volt az út majd 2000 évvel ezelőtt, és ez az út ma is. Hiszen nagyon sok minden veszi el a hétköznapokban az ember örömét. Nagyon sokat szorongunk, félünk és aggodalmaskodunk. Mert bizonytalan a 21. században élni. Nem véletlenül. Nehéz a mai élet. Tele van bizonytalansággal és nehézséggel. Úgy is mondhatnánk, hogy tele van stressz forrással. De mit jelent ez a szó, amit olyan sokat használunk? Nyomás, feszültség, szorult helyzet, túlzott fizikai és lelki igénybevétel. Na erre most bólogathatnánk, hogy ez aztán tényleg van az életünkben. Valóban sok ilyen van. Ezért is veszítjük el az egyensúlyunkat, a békességünket, az örömünket nagyon sokszor. Mert nehéz ez. És nézzük meg, hogy az érrendszeri megbetegedések mögött hány és hány esetben ez az indító ok, vagy az emésztési panaszok mögött. És kapkodjuk a pirulákat, de belül nem nyugszunk meg. Belül nincs igazi békességünk és örömünk. És a körülményeinket nem tudjuk megváltoztatni. Ez lesz bennünket körül. Éppen ezért beszél nekünk Pál az örömről, a hálaadásról, a békességről és a szelídségről. Mert a körülményeket nem tudjuk megváltoztatni. De azt, hogy megéljük az élet körülményeinket, azon már tudunk. Nagyon érdekes, hogy a teljesen világi Seje János, aki stresszkutató volt, ugyanerről beszél. Arról beszél, hogy gondjainkat nem tudjuk megváltoztatni. Hiszen az az ember, aki aggódik, annak hiába mondjuk azt, hogy ne aggódj, aggódni fog. Aki szomorú, annak nem mondhatjuk, hogy örüljön, mert hiába, az szomorú. Aki bizonytalan, az bizonytalan marad. De ő arról beszél, hogy ezek vannak, de a helyükbe lehet más illeszteni. Így írja. Azt hiszem, a végső elemzésben a hála és a bosszú az a két fontos tényező, amely cselekedeteink rugója a mindennapi életben. Nagyrészt tőlünk függ lelki nyugalmunk, elégedettségünk és elégedetlenségünk. Egy szóval mindaz, ami a boldogságunkat meghatározza. Keresztényként elmondhatjuk, hogy úgy is érthetjük ezeket, hogy elengedjük, ami nyomaz bennünket, ami terhel, ami fáj. Átadjuk Isten kezébe. Ez nem azt jelenti, hogy nem veszünk róla tudomást attól kezdve, hiszen ott van. De komolyan vesszük, hogy olyan Istenünk van, aki gondoskodik rólunk. Komolyan vesszük, hogy ő vezet bennünket, és gondja van ránk. És még jobban figyelünk rá. Még jobban igyekszünk megérteni az ő útjait, keresni az akaratát. Úgy is megfogalmazhatnánk, hogy máshová tesszük a fókuszpontot. Mert magunktól csak addig látunk, ami előttünk van, mint nehézség. Ezt kellene megtanulgassuk, hogy ne csak addig lássunk, hanem tudjunk tovább is tekinteni. Felfelé, Istenre. Meglátni, hogy más szemszögből is tekinthetünk az életünkre. Így is mondhatnánk Pállal, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Mert akkor már lehet hálát is adni. Együtt. Valahogy úgy kellene megéljük a nehézségeinket, problémáinkat térdre borulva. Közösen. Közösségben. Így szembenézni a nyomasztó dolgokkal. Bele és egymásba kapaszkodva. Imádkozva. És hálát adva mindazért, amit már eddig is kaptunk tőle. Miközben hordozott bennünket. Rengeteg okunk van ugyanis napról napra hálát adni. Észre sem vesszük, mert a legtöbb dolog nagyon-nagyon természetessé vált az életünkben. Elfelejtkezünk róla. Így év vége felé megtehetjük ugyanazt, amit a zsoltáros megtett. Több ezer évvel ezelőtt. Az előbb felolvasott zsoltár ugyanerről szól. Hogy az imádkozó ember megáll és visszatekint, és hálát ad. Újra és újra felcsendül az Isten dicsőítése a száján. Nagy dolog ez. Ez az ember azért ad hálát, mert Isten megmentett őt ellenségei kezéből, üldözőitől. Nekünk valószínűleg nem ezért lehetne okunk a hálaadásra. De az biztos, hogy azért hálát adhatunk, hogy sok-sok nyomorúságból kimentett minket az Isten. Hogy éreztük a jelenlétét, hogy vezetést kaptunk, hogy velünk volt. Olyan természetesnek veszünk sok mindent, és sok mindenkit, aki ott van az életünkben. És csak arra figyelünk oda, ami nincs. És ha összehasonlítgatjuk magunkat másokkal, figyeljük csak meg, hogy nem azzal hasonlítjuk magunkat össze, akinek kevesebb van, és adunk hálát, hanem azzal, akinek több van. És úgy érezzük, hogy kudarcot vallottunk, hogy kevesek vagyunk, hogy vesztettünk. Hasonlóképpen járt egy asszony is, akiről nem régen olvastam. Asszony is morgolódott, aggodalmaskodott, elégedetlenkedett a férjének egy este, miközben tetvett a konyhában. És miközben ott morgolódott, a férje bevezette a hálószobába csendesen, kinyitotta a szekrényajtót és megkérdezte. Kedves, fázol? Szekrény tele volt ruhával. Aztán kinyitotta a hűtőszekrényt, amelyben ott volt még az ebéd maradéka is, és sok egyéb ennivaló. És megkérdezte, éhezel? Ezután odaintett a másik szobába, ahol a két gyönyörű kisgyermekük aludt. Valóban semmit nincs. És akkor az asszony odament a férjéhez, szorosan átölelte, és csendesen hálát adtak magukban. Akkor ott ketten tudták, hogy milyen gazdagok. Nem azért, mert sok pénzük van, vagy anyagilag bűvölkednének. Valószínűleg másoknak sokkal több volt. De mégis érezték, hogy mérhetetlenül gazdagok, és valakuk hálát adni. Mert nem természetes mindaz, ami körülvesz minket. És jó nekünk is néha megállni. Jó nekünk is ilyen önvizsgálatot tartani. Mert valóban sok mindenünk van, ami egyáltalán nem természetes az életünkben. Hiszen nem természetes az, hogy vagyunk. Nagyon banálisan hangzik, de nem az. Hiszen mennyi veszély leselkedik ránk nap-nap után, akár csak az utcákon vagy közlekedési járműkön utazva. Mennyi minden olyan dolgot eszünk, amely nem az egészségünket szolgálja. De még élünk, és vagyunk, és dobog a szívünk, és el tudtunk jönni. Lehet, hogy segítséggel. Lehet, hogy bottal. De még itt vagyunk. És képesek vagyunk érteni mindazt, amiről Isten beszél nekünk. Mert értjük a szavakat. Az elménk felfogja. Hallunk és látunk. Lehet, hogy itt is segédeszközre van szükségünk. De még akkor is hálát adhatunk. Hálát lehet adni. Hálát lehet adni azért, hogy van meleg épület, ahova bejöhetünk, és nem kell fázunk. Hálát lehet adni, hogy vannak olyanok közöttünk, akik azokhoz, akik már nem tudnak eljönni, újra és újra veszik a fáradtságot, és elmennek. Akkor is, ha fáradtak. Hálát lehet adni, hogy az ige hirdetés nem csak itt hallható, hanem az internet által és a kazetta misszió által, ott is, ahol otthonok vannak, ahova nem, amíg nem tudnak eljönni, mert távolabb vannak. Hálát adhatunk. Hálát adhatunk azért, hogy az iskolákba bemehetünk, és vihetjük az örömhírt, hogy vannak munkatársak, akik szolgálnak közöttünk, hogy vannak olyan láthatatlan segítők, akik hétről hétre gondoskodnak arról, hogy tiszta legyen a padló, a mellékhelyiség, a korlát. Hálát adhatunk a kezekért, amelyek mézes sütöttek a gyermekeknek, és még sorolhatnánk azt a sok-sok mindent, ami itt van a gyülekezetben. A sok imádságos szívért, amely hordoz bennünket. Hála, amelyet megtanulhatunk és gyakorolhatunk egy életen át. Karl Barth volt az, aki a keresztény erkölcstant egyetlen szóban így foglalta össze. Hála. Hála Isten kegyelméért. Mert mi a hála? Válasz. Válasz, mert valakitől kaptam valamit. Valaki jóságos volt hozzám, szeretetteli. Valaki segített nekem, amikor gondban voltam. A hála az erre adott válasz. Az Istennek adott válasz. És Pál arra szólít fel bennünket, hogy adjunk hálát. Ne csak kérjünk és soroljuk a kívánság listáinkat, hanem mindenkor adjunk hálát, mindenben. Nagyon fontos ez. Nem Istennek van arra szüksége, hogy mindent megköszönjünk neki. Nekünk van rá szükségünk. Nekünk van rá szükségünk, mert ilyenkor újra és újra elsoroljuk Isten hatalmas tetteit, és dicsőíthetjük őt. Ilyenkor újra és újra az eszünkbe jut, hogy mi mindent tettő értünk, hogy kicsoda ő, kinek ismertük meg. Nekünk van erre szükségünk. Különösképpen a nehéz időkben. Hiszen ilyenkor újra és újra eszünkbe juthat, hogy milyen Istenünk is van. Hogyan hordoz bennünket, hogyan vigasztal, hogyan támogat és vezet. Hogy mit jelent az ő ereje a fájdalomban, mit jelent az ő vigasztalása a gyászban. Szóval, hogy kihez tartozunk, kinek a tulajdonai vagyunk, hogy milyen atyánk és milyen urunk van nekünk. De az örömöt sem lehet kipréselni az emberből, és a hálán sem. Mind a kettő vagy van, vagy nincs. De hálát adhatunk tudatosan. Nézzük végig az elmúlt 365 napot. Lássuk meg mindazt, ami történt. És ha elkezdünk hálát adni, ki fog gyúlni a szívünkben, és csak úgy sorolni fogjuk egymás után. Tele lesz a szívünk hálával. Sőt, úgy is mondhatjuk, hogy túlcsorduló lesz a szívünk. És jó ezt látni. Hiszen akinek tele van a szíve hálával, annak öröme is lesz. Hiszen a hálaadás az örömre indítja az embert. Ráadásul ez az aggódásnak a legjobb ellenszere. Hiszen tudhatom és bizonyosságom lehet, hogy aki eddig ezt a sok mindent megtette velem, ezután is meg fogja tenni értem. És rádöbbenhetünk arra, hogy nem hiába kérünk, és nem hiába imádkozunk, mert imádságot meghallgató Istenünk van. Olyan atyánk van, aki mindenről tud, akiről nem hiába mondja Jézus, hogy még a hajszálainkat is számon tartja. Hát mi lesz nem biztonság, és mi lesz nem bizonyosság? Ez maga a kegyelem. Hiszen akkor Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Olyan sokszor mondjuk ezt a mondatot szószékről áldásként. Szerintem valamennyien tudjuk fejből. Pedig milyen nagy tartalom van benne. Isten békessége. Nem egy cifra jelző ez. Isten, vagy Jézus, vagy bár mondhatta volna Istenről, hogy Isten veletek lesz. Arról beszél Pál, hogy Isten úgy lesz velünk, mint békesség. Így fogjuk az Isten jelenlétét megtapasztalni. Ezt élhetjük át, mint valami emberen túli békesség. Nem véletlenül mondja Jézus, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja, hanem ahogy én adom. Ez egy másfajta békesség. Lehet, hogy nyugalmunk nem lesz, de békességünk lehet. Ő benne, ő általa, aki életét adta értünk a kereszten, aki örök életet szerzett nekünk, aminek örülhetünk és amelyért hálát adhatunk. És hogy ez a három dolog áthatja az életünket, az ki fog sugározni, mert ez sugárzik a környezetünkre is. Mert akinek hála van a szívében, és ezért öröme és békessége van, az másképp fogja megélni a hétköznapokat. Az ilyen ember szelíd tud lenni. És hogy mit jelent a szelíd szó a görögben? Arra az emberre használták eredetileg, aki egy konfliktus idején elébe tud menni a másik embernek. A görög klasszikusok akkor használták, amikor valaki nem a törvény betűjét alkalmazta, hanem a szellemiségét, nagyvonalúan. Mert már akkor is tudták azt, hogy a törvény betűjével ölni lehet, azonban meg is lehet általa eleveníteni. A törvény szellemében eljárni, nagyvonalúan. Nagyon fontos ez. Ezért is mondja Pál a Filippi belieknek, a ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Vagyis legyetek könyörületesek, igazságosak és nagyvonalúak. Pont úgy, ahogyan Jézus is az volt. Hiszen az volt a törvény, hogy a házasságtörőket meg kell kövezni. És könyörületesen és nagyvonalúan azt mondja a kövezőknek, hogy azt kezdje el, aki maga is, maga nem bűnös. A nőnek pedig ezt mondja, senki sem ítél el téged, én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne védkezz. Na ez a könyörületes hozzáállás az Isten sajátja. Az, hogy az elveszett fiak közül annak, aki eltékozolta a vagyonát, elébe fut, a másiknak, aki meg ott morgolódik, annak utána megy. Ez a mentalitás az Isten sajátja. Ilyen Istenünk van. Ez az a hozzáállás, amit mi is tanulhatunk tőle egy életen át, és megélhetünk a hétköznapokban. Attól az atyától, aki nagyon sok mindennel elhalmoz bennünket, ezt tanulhatjuk. Olyan sok mindent ad nekünk, amiért hálát adhatunk, miközben újra és újra kérünk, akinek miközben átéljük a vezetését, gondoskodó szeretetét, újra és újra örülhetünk. Akitől békességet kaphatunk egy békétlen világban. aki nagyvonalú szelídségre tanít bennünket a következő 2009-es évben is, hogy igaz lehessen ránk Hézser Gábor kívánsága. Ne legyen a napnak olyan órája, amikor azt kell mondanod, nincs ki megfogná kezem. Ne legyen a napnak olyan órája, amikor azt kell mondanod, nincs ki félelemben bátorít. Ne legyen a napnak olyan órája, amikor azt kell mondanod, nincs aki megvigasztal. Ne legyen a napnak olyan órája, amikor azt kell mondanod, nincs ki velem nevessen. Nincs a napnak olyan órája, mikor karjában zárna az Úr. Amen. Isten megszólító szavára válaszként énekeljük a 275. dicséretet az első, harmadik és negyedik versével. Az első vers így kezdődik, az Úristen az én reménységem. Valamit, és az egész gyülekezet együtt rámondta, mert örökké tart szereteted. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a mögöttünk lévő évet. Azt, hogy megélhettük, és most itt lehetünk a te házadban egy új esztendő küszöbén. Magasztalunk téged, mert te valóban olyan Isten vagy, akinek a jelenlétét megtapasztalhatjuk a hétköznapokban. Ezért tudunk együtt mondjuk, hálát adunk neked, mert örökké tart szereteted. Istenünk, nap-nap után átértük ebben az évben is, hogy amikor úgy éreztük, hogy nincs erőnk, te megerősítettél. Amikor nem láttunk tovább, te utat mutattál, amikor féltünk, te kézen fogtál és vezettél. Amikor sírtunk, megvigasztaltál. Amikor gyászért bennünket, te adtál áldott emlékezést és a fájdalomban. Amikor véget ért valami és búcsúzni kellett, te velünk jöttél új utakra. Ezért tudunk együtt mondjuk, hálát adunk neked, mert örökké tart szereteted. Köszönjük neked, hogy nem csupán a bánatban és a nehézségekben voltál velünk, hanem az örömben is. Magasztalunk téged az ez évben született kisgyermekekért, hogy ott voltál a születésükkor, és vigyáztál rájuk is az édesanyákra. Hálát adunk neked az új, és sok-sok évtizede együtt lévő házaspárokért, családokért, ahol felhangzik a te neved dicsérete, és a benned való öröm által csendül fel a nevetés hangja újra és újra. Ezért, Urunk, együtt mondjuk, hálát adunk neked, mert örökké tart szereteted. Istenünk, hálát adunk neked, hogy te nem hagytál magunkra a nehézségek közepette sem. Betegség, anyagi nehézségek idején adtál testvéri közösséget, amely imádságban hordoz. Indítottál sokakat, hogy elinduljanak betegágyakhoz, magányosokhoz, elkeseredettekhez, a te örömöddel, békességeddel, szelítségeddel. Köszönjük, hogy igéd által szóltál hozzánk, tanítottál és tanácsoltál bennünket a gyülekezetben, kis és nagy csoportban egyaránt. Ezért, Urunk, együtt mondjuk, hálát adunk neked, mert örökké tart szereteted. Hálát adunk neked az új épületeinkért, termekért, irodákért, konyháért, mellékhelyiségekért és átriumért. Köszönjük, hogy a jelen gazdasági körülmények között te megadtad az anyagiakat, hogy oly sokakat indítottál arra, hogy szinte erejükön felül is adjanak a te ügyedre. Mutasd meg, hogy hogyan tudjuk ezeket a legjobban kihasználni, miként élhetünk, szolgálhatunk bennünk együtt a te dicsőségedre. Ezért, Urunk, együtt mondjuk, hálát adunk neked, mert örökké tart szereteted. Istenünk, magasztalunk, hogy az idén is volt tábor, gyülekezeti hétvége, ifjúsági nap, amelyek építik a közösségünket és növelik a hitünket. Köszönjük, hogy mehetünk iskolákba tanítani a gyerekeket te rólad, hogy fiatalokkal van tele az épületed hétről hétre. És neked legyen hála azért, hogy megerősítetted egész évben a munkatársakat, a gyermekmunkásokat, hitoktatókat, ifivezetőket, csoportvezetőket, presbitereket, és mindazokat, akik nincsenek annyira szem előtt, de a te ügyedben szorgoskodnak hétről hétre. Ezért, Urunk, együtt mondjuk, hálát adunk neked, mert örökké tart szereteted. Kérünk, Urunk, az új esztendőben is hordoz bennünket. Erősíts minket. Mutasd meg a te utadat. Adj nekünk világosságot, hogy hogyan szolgálhatunk téged, miben kell még engedelmesebbnek lennünk feléd. Taníts bennünket lehajolni, ha elesett a másik. A másikkal sírni, ha az elkeseredett, de nevetni is, ha öröme van. Add a szánkba a szavakat, ha szólnunk kell, és taníts csendben lenni ott, ahol fölöslegesek a szavak. A jövő évre előre tekintve mondjuk együtt. Hálát adunk neked, mert örökké tart szereteted. Kérünk téged, add nekünk a te békességedet ebben a békétlen világban. A te örömödet naponként, és valóban mindenkor. És a tőled jövő sugárzó szelítséget, amely a te indulatodról árulkodik. És add, hogy soha ne felejtsük el egyenként, de együtt is mondani. Hálát adunk neked, mert örökké tart szereteted. Ámen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket, teljes épségben fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.